Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádió Tárlatról Tárlatra című műsorában. Ezúttal a Magyar Nemzeti Galériába látogatunk el, beszélgető partnereim pedig Gergely Marian, a 19. és 20. századi gyűjtemény főosztályvezetője, és Presznévi Edit, a festészeti osztálynak a vezetője. Mindketten művészettörténészek, és az impresszionista kiállításról fogunk beszélni. Arra szeretnélek megkérni benneteket először, hogy mutassátok be röviden a hallgatóknak, hogyha elmennek a Nemzeti Galériába, mi fogadja őket ott az impresszionista kiállításon.
Az impresszionista kiállítás impresszionista és posztimpresszionista remek művek a Jeruzsálemi Izrael Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből, tehát egy összetett nemzetközi és magyar válogatást jelent. Izraelből kaptunk egy elég gazdag ajánlati anyagot, és abból szűkítettük le, mi ketten rendeztük ezt a kiállítást, 42 műtárgyra, tehát szűkítve korszakra az 1870-es évek és az 1910-es évek közötti időszakra az anyagot, a francia válogatást. Ehhez társítottunk a Szépművészeti Múzeum ugyancsak ebből a periódusból való francia remek műveiből, tehát az állandó kiállításról megkaptunk néhány kiegészítő darabot, és az volt a kérés, igény, hogy ne csak, idézőjelben csak ott mondom, ne csak a francia anyagot mutassuk be, hanem ehhez társítsuk a korszak magyar műveit, tendenciáit, csoportjait, ha van olyan, a hatásokat mutassuk be, a magyar művészet kapcsolódását a korszak francia művészetére. Tehát így ilyen értelemben párhuzamosan fut a francia, illetve a magyar anyag.
Honnan jött az ötlet a kiállítás megrendezéséhez? Mi adta az impulzust?
Hát elsősorban ez a lehetőség, hogy a Jeruzsálemi Izrael Múzeum átépítése kerül, illetve egy nagy időszaki kiállítás készült, és ez a francia impressionista anyaga általában egy eléggé mozdíthatatlan, állandó kiállítási anyag ott. De most az a kivételes lehetőség állt elő, hogy mozdíthatóvá vált, és személyes és szakmai kapcsolatok úgy hozták, hogy a Szépművészeti Múzeum Nemzeti Galériának ajánlották föl bemutatásra. Ezek után jött az a komplexebb koncepció, amiről Edit is beszélt, hogy ne csak a francia anyag önmagában jelenjen meg itt Budapesten, hanem egy olyan kontextusba hozzuk a magyar művészeti anyagunkat is, ami nagyobb részt a Nemzeti Galéria anyagából tevődik össze, hogy hát valami olyan érdekes párbeszédet, kapcsolódási pontokat mutassunk be a magyar anyagból is, ami esetleg a mi állandó kiállításunkon csak a saját környezetében nem feltétlenül megfigyelhető, és olyan tapasztalataink vannak a kiállítással kapcsolatban a nézők, akár a szakma, vagy a nagy közönség részéről is, hogy ez valóban egy olyan új impressziót jelent a közönség számára, hogy az ismert, nagyon ismert képek, akár ha Szinnyei Merse Pál majálisára gondolok, vagy a nagybányai művekre, vagy Ferenczi Károly műveire, Ripőronai műveire, mégis most egy olyan összeállításban, csoportosításban került bemutatásra, és olyan párhuzamos párosításokra a francia anyaggal, ami egy új rálátást biztosít még azok számára is, akik jól ismerik ezt a magyar anyagot.
Visszatérve most az Izraeli Múzeumhoz, Jeruzsálemből kiknek milyen művei érkeztek?
Hát a legjelesebb francia mesterek, ugye a nagy impressionista alkotók, Monet, Renoir, Degas, Sisley, Pizarro, Tól jó néhány alkotás, tehát egy-egy alkotótól is több remek mű, és a nagy posztimpresszionista mesterek sorában pedig, hát ugye említhetjük Gauguin, Cézanne, Van Goghot, és számos művet a Nabi művész csoport alkotóitól.
És ehhez jött ugye a Szépművészeti Múzeumnak az anyaga a francia részről, és a Nemzeti Galéria anyaga pedig a magyar részről.
Igen.
Az összeállításnál milyen szempontok szerint történt a rendezésben az egyes képeknek az elhelyezése, az egyes termeknek a berendezése?
Hát egy párhuzamosságot próbáltunk megteremteni oly módon, hogy az a látogató, aki a francia vonulatot akarja önmagában megnézni, az is végigvonulhasson az impresszionizmus és a posztimpresszionizmus felé a különböző alkotók, illetve irányzatok, stílusok áttekintésével, és a magyar festészeti irányzat és egyes csoportosulások is a maguk vonulatában áttekinthető legyen, de, és ez adta a különleges feladatot számunkra, hogy mégis ezen belül a térettségekben úgy olyan műcsoportokat helyeztünk el, amelyek egymással szembe kerülve, a párhuzamos fal sorban egymással szembe kerülve mégis egy egészen sajátos párbeszédet folytatnak egymással. Tudva lévő, hogy a magyar művészet az impresszionista korszakban különösen nem feleltethető meg olyan nagyon szorosan a francia impresszionizmusnak, már időben is egy későbbi fázist mutatnak a plenár törekvések a magyar képzőművészetben, festészetben, és a hatások is, gyökerek is, a tanultság is, a művészek ismeretei sem feltétlenül egy nagyon direkt francia hatást mutatnak ebben a korai időszakban, hanem inkább egy németes, német-osztrák vonulatot és az azon keresztül átszűrődő és megismert francia hatást, amiből nem feltétlenül elsősorban csak a legprogresszívebb impresszionistákat. Tehát egy nagyon szoros megfeleltetést nem is tudtunk és nem is akartunk csinálni, mert a történeti hűtséget természetesen az ember figyelembe veszi, és ezt próbálja érzékletesen bemutatni. A későbbiekben, már a posztimpresszionista időszakban, ott már sokkal inkább tudtuk direkt módon a közvetlen francia hatásokat érvényesíteni, hisz maguk a magyar művészek is személyesen is hosszabb időt töltöttek Párizsban, személyes kapcsolatokat is építettek ki, gondoljunk csak Ripuronaira, vagy később a magyar Vadakra, vagy a Nyolcakra, tehát ott már a direkt megfeleltetéseknek már több lehetősége volt.
Ripuronai festészete mennyiben követi a francia impresszionistákat, illetőleg mi az, ami egyedi, különleges benne?
Hát ő ugye már nem az impresszionista mesterekhez kapcsolódott, hanem a posztimpresszionista, illetve a Gauguin hát bűvészi törekvéséből kinövő Pontaveni, illetve Nabi művész csoporthoz, annyira, hogy ugye ő 15 évet élt Franciaországban, és az 1890-es évek közepétől szervesen valóban kapcsolódott ehhez a csoporthoz, nagyon hasonló módon, hasonló festői felfogásban, stilális jegyek alapján dolgozott, nem véletlenül figyeltek föl az ő műveire ezek a francia mesterek, és hívták meg köreikben, nagyon komoly barátságokat kötött velük, tehát ebben az időben egy nagyon komoly stiláris kapcsolatban, tehát azonos módon alkotó mesterként élt a franciák között, és azután, amikor hazatért a 900-as évek elején, akkor valamilyen módon próbálta ezt egy jóval konzervatívabb hazai közegbe plántálni, ezt a fajta modernizmust, illetve hát picit visszalépve egy más módon alkotva kezdte a kaposvári korai enteriőr korszakában egy ilyen szelídített modernizmussal próbálkozott Magyarországon.
Ezt a kiállításon milyen formában, hogyan sikerült megjelenni?
Hát részben úgy, hogy a téri elrendezésben vannak olyan közelítési pontok, amiket párhuzamosan lehet látni. Például egy olyan érdekes játékot is próbálkoztunk Edittel, hogy a kiállítás középtáján egymással szembe helyeztünk el, kicsit a térben belógatva, vagy hogy mondjam, olyan térettségeket, ahol közelebb kerülnek egymáshoz a szembe lévő falak. És ha nem is stiláris megfeleléseket, de motivumbeli hasonlóságok alapján állítottunk egymással szemben Monet és Szinyei Merse, Monet és Costa műveket, vagy Monet és Hollósy Simonnak egy szénabogjákat ábrázoló festményét, tehát itt inkább a különbséget lehet jobban tanulmányozni, és nem feltétlen a hasonlóságot, ha motivumbeli hasonlóságok is vannak, de a felfogásban, a festői megformálásban, és egyáltalán a festőnek a kifejezésmódbeli gondolata azért egy pregnánsan különböző, és éppen itt tetten érhető a magyar plenár próbálkozásoknak a szép lassú, de sokkal földközelibb, és a modellálásoz, tehát a, műtermi munkához való erősebb kapcsolódása, és a franciáknak akkor már ez a sokkal szabadabb a természetben a fény és színviszonylatoknak egy sokkal elvontabb megjelenítése, de ez borzasztó érdekes a kiállításban, és éppen hogy ezek a különbségek olyan nagyon pregnánsan megragadhatóak például ebben a párhuzamban, de a posztimpresszionista részben például Ripőrónai esetében már pontosan, ahogy az Edit is mondta, ezt a szoros együttélést a francia művészekkel térben, a kiállított térben úgy jelenítettük meg, hogy a Ripőrónai munkáit átemeltük a francia oldalra, és a Nábi csoportra beemelve az ő munkáival mutattuk azt, hogy itt már egy sokkal direktebb együttélés és stiláris kapcsolódás van, vagy például Cézannál, Edit, tudod, a 8-nál.
Igen. És tulajdonképpen ezt az ívet, ez a 4 évtizednyi ív, amit átölel és felölel ez a kiállítás, jelzi az is, hogy a belépőt, azt ugye a címadó két nagymester, Monet és Szinyei képe, azonos motivumú képe fogadja, de ott még egy egész más festői felfogás kerül egymás mellé, de azonos motivum ellenben a zárásnál ugyanígy egymás mellé kerül egy Vuillard interiőr és egy Ripronai interiőr, ami már egy sokkal közelibb szellemiséget jelöl. Tehát jelöli ez a páros két-két kép azt a fajta felzárkózását is a magyar képzőművészetnek, hogy ez alatt a 4 évtized alatt azért felzárkózik a legkorszerűbb kortárs európai törekvésekhez.
Már csak a személyes kapcsolatok miatt is. A kiállítás rendezésével kapcsolatban, amikor megérkeztek a képek az Izraeli Múzeumból, a rendezésben mennyire lehetett előre pontosan megtervezni, hogy melyik kép hová kerüljön, vagy esetleg később a tárgyak valóságában történtek-e változások? Mert ugye a kép és a festmény nem ugyanaz.
Igen, hát ez egy érdekes kérdés. Itt mondjuk picit ez nehézség volt számunkra, vagy hát egy új helyzet volt számunkra, ugye, mert mi a Magyar Nemzeti Galéria munkatársai révén mindig eddig magyar, döntően magyar anyaggal foglalkoztunk, és lehetőség volt arra, noha azért az ember egy komolyabb kiállítás kapcsán fejben, papíron, stb. Megtervezi a kiállítást, de azért mindig mód volt arra, hogy variáljuk, amikor valóban egymás közelébe kerültek eredetiben a műtárgyak. Nem ugyanaz a szín, hatás, keretek módosítják egymást, tehát csomó mindennek meg kell, vagy hát átvariálhatja az eredeti elképzelést. Eleme az izraeli anyagnál, ami hát egy nagyon komoly ugye nemzetközi szállítási feltételeknek, biztonságnak kellett megfelelni, erre nem volt mód, tehát oda kellett tenni a műtárgyat, ahova kijelöltük az alaprajz alapján, ugye reprodukciók alapján dolgoztunk, tehát ahogy kiemeltük a ládába, rögtön föl kellett helyezni a falra. Egy-egy, amikor épp az egymás mellé kerülő műtárgyak kerültek ki, akkor volt mód arra, hogy esetleg változtathassunk, de tulajdonképpen úgy éreztük, hogy nem igen kellett, hanem így a reprodukciók alapján, meg a koncepció alapján fölépített tárlat az helyes volt, amit mi elképzeltünk.
Mennyire más érzés csak magyar műveket és nemzetközi kontextust együtt kiállítani?
Hát tulajdonképpen, hogy mondjam, jó művek vannak, kvalitásos művek vannak, amik az emberre hatnak, és valamilyen kontextusba elhelyezi, én nem éreztem különösebb különbséget. Különösen azért sem, mert a magyar anyag is olyan erős, amit most itt bemutattunk, hogy főművekből áll főként, és nagyon erős színvilágot is képvisel a legtöbbje. Tehát én nem éreztem különbséget a magyar és a külföldi művek elhelyezésénél. Legfeljebb annyiban, hogy a magyarokat ugye jobban ismerjük, mert a mi gyűjteményünkben van, de egy műtárgy kvalitása és színvilága és hangulata az tulajdonképpen az elrendezés szempontjából és a koncepció szempontjából nem különbözik.
Köszönöm, akkor most zenét hallgatunk, és folytatjuk utána a beszélgetést.
Kedvesem, ott messze-messze földön, ezt a pár sort te néked írom. elküldöm a postával utána, talán elér majd a messzi úton. Hűtivennek minden dobbanása, te hozzáadtál, te érted igaz. Visszajössz majd ugye nem sokára, mikor minden alszik csendesen, csak a szívem nem pihen. Ugye hallod angyalom, néked küldöm sóhajom, messze szálló széllel zenem, minden te vagy nekem. Várok rád, visszavárlak én, minden rossz egyszer végére ér. Jól tudom, majd egy szép napon visszajössz az én hű szívem ér. Ugye gondolsz néha rám, csillagfények éjszakán, mikor minden alszik szemesen, csak a szívem nem pihen.
Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlatra című műsorunkat. A Magyar Nemzeti Galériának az impresszionista kiállításáról beszélgettünk, és még a kiállítással kapcsolatban nem beszéltünk arról, hogy a látogatók hogyan fogadták a kiállítást, milyen visszajelzések érkeztek, vagy a szakma felől milyen visszajelzések történtek.
A látogatók részéről tényleg nagyon zagyalától, szóval az is jelzi, hogy nagyon nagy az érdeklődés, jó, hát ilyen fantasztikus nagy húzó nevek vannak, és tényleg olyan különleges remek művek, amelyeket nem igen látni máskor, mert hát azért ezek nagyon komoly, ugye egykori zsidó gyűjteményekből kerültek ki Izraelbe, vagy ajándék, vagy hát restitúció révén. Tehát nyilván ilyen nagy francia mesterek neve vonza a nagy tömegeket, de valóban ezt a párhuzamosságot, ezt az egymásra feleltetést, ezt nagyon nagy tetszéssel fogadja, legalábbis amiket mi kaptunk visszajelzéseket, úgy tűnik, hogy hát nagy felfedezések, szóval hétköznapi ember számára is nagy öröm felfedezéseket, párhuzamokat találni, rokonszálakat megtalálni, tehát a látogatók részéről egyértelműen pozitív visszajelzéseket kaptunk.
Hát a szakma az egy más kérdés, tehát a szakmai visszajelzés az mindig sokkal nehezebb. Ez megosztja a szakmát részben. Egyrészt talán azért, mert Magyarországon kiállításokról írni ilyen jellegű kritikai minőség nagyon ritka. Ez régen, ugye a nagy klasszikusoknál, a nagy analizátoroknál, akár Kálai Ernőre, vagy a korabeli nagy művészetkritikusokra, újságírókra gondolunk, akkor nagyon igényes, alaposan elemző kritikákat olvasunk, és fel is tudjuk idézni szinte a régi kiállításokat ezek alapján. Sajnos a mai műkritikában azt kell mondani, hogy egyrészt vagy nagyon felületes, vagy nagyon bombasztikus, nem elég szakszerű, nem adja meg a kellő komolyságot azt a azt a mélységet és azt az analizálást, amit egy ilyen nagy munka megérdemel, és sok esetben nem tudják, hogy egy kiállítás az mit bír el, és mit nem bír el, hogy egy kiállítás ami miért szerepel, vagy miért nem szerepel, tehát ilyen szempontokat nem ismernek, sokszor olyan szempontokat, vagy olyan dolgokat kérnek számon egy kiállítástól, ami nem kiállításszerű, hanem adott esetben egy tudományos jellegű mély értekezésnek, vagy egy konferenciának a sajátja. Tehát ilyen értelemben azt kell, hogy mondjam, hogy a szakma bizonyos szempontból megosztott a kiállítással kapcsolatban, de összességében inkább pozitívak a visszajelzések, és értékelik ezt a fajta új elrendezést, és a magyar művészetnek egy ilyen nemzetközi kontextusban való megjelenítését.
Mindenképpen nagyon pozitív, hogy önmagában létrejött ez a kiállítás, hiszen ilyen fantasztikus dolgokat, ugye, mint hallottuk, kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy láthatunk egyáltalán. Hogyan illeszkedik ez a kiállítás a 19.-20. századi gyűjteménynek és azon belül a festészeti osztálynak a programjához?
Hát a Nemzeti Galériának mindig van egy éves kiállítási terve, mindig is volt, és reméljük a jövőben is lesz, mert hisz egy kiállításra felkészülni, az egy hosszabb felkészülést, tudományos és praktikus, tehát gyakorlati felkészülést igényel. Na most többféle kiállítási típus van, tehát például mi az Edith-tele a Nagy Vasszari kiállítást csináltuk évekkel ezelőtt, vagy az Edith nem olyan régen a Nagy Ferenci monografikus kiállítás. Tehát egy ilyen monografikus kiállításra a felkészülés az több évet vesz igénybe, az természetesen adja a művésznek a teljes életútjának az áttekintését, a művek felkutatását Magyarországon, vagy esetleg külföldön is. Tehát az egy nagy, komplex feladat, ami nagy tudományos katalógussal együtt jár, az több éves előkészítő munkát igényel. Ugyanakkor van például egy ilyen jellegű kiállítás, ami ez az impressionista kiállítás is volt, ami részben egy konkrét ad-hoc lehetőségre épül föl, tehát eleve már nincs olyan hosszú idő ennek az előkészítésére és megvalósítására, tehát itt egy sokkal intenzívebb munkáról van szó, egy gyorsabb koncepció kialakításáról, és ehhez kell alkalmazkodni. Tehát mindig a kiállításnak a műfaja dönti azt el, hogy tulajdonképpen milyen munkafolyamatok és milyen intenzitás az, ami megelőz egy kiállítást. Most az osztályunk például egy nagy Derkovics monografikus kiállításra készül, ami már nem olyan messze van a nyitása, tehát tulajdonképpen jövő év tavaszán. Úgyhogy itt például megint csak egy hosszas, éveket igénybe vevő, megelőző tudományos munkáról és koncepcióépítésről, műtárgyanyag összegyűjtésről van szó. Tehát ilyen értelemben illeszkedik mondjuk például a festészeti osztálynak a napi munkájához.
Ehhez a kiállításhoz milyen anyag készült, milyen tudományos, vagy pedig a látogató számára ismeretterjesztő anyag?
Készült egy katalógus, amelyben kolléganőnk Szinyei Merse Anna tanulmányát közöltük, ő nagy évtizedek óta ugye kutatja a magyar hazai plener törekvéseket, illetve ilyen összehasonlító vizsgálatokat is végzett, és pont amiatt, mert hogy azért ez egy elég szűk időre szabott felkészülés volt, tehát nem volt mód arra, hogy több évig készüljünk, alapkutatásokat végezzünk a témában, ezért Anna tanulmányát emeltük be, illetve maga a kiállításon a kiállítás anyagát kísérő nagyon gazdag hát információs anyag készült, mert majdnem minden műtárgyhoz van műtárgy elemzés, illetve amihez nincs, ahhoz van audio guide szöveg, tehát meghallgatható. A nagy témaegységekhez, mesterekhez a különböző egységekben falfeliratokat készítettük, tehát egy nagyon, aki rászánja az időt és energiát, akkor egy nagyon elmélyült, alapos ismereteket szerezhet a művészekről, korszakról, tendenciákról. Tehát ez a a kiállítást kísérő szövegek, a katalógus szöveg, illetve a múzeum pedagógiai foglalkoztató füzet is.
Egyébként, hogyha valaki végig akar menni ezen a kiállításon, mennyi időt célszerű rászánni? Tehát mennyi az az idő, ami alatt be tudja fogadni, meg tudja nézni és érteni a műveket? Úgy első blikre, mert ugye, hogyha részletekbe merül bele az ember, akkor az mindig még plusz idő.
Hát ez szubjektív függő, hogy ki milyen kiállítás látogatási technikát választ magának. Van, aki végig sétál gyorsan, meg az egész kiállítás tulajdonképpen teljes egészében felméri, és aztán újra kezdi, és akkor már sokkal alaposabban végignézi. De minimum egy óra kell a kiállítás megtekintéséhez, de az még az se feltétlenül elég. Tehát ez egy nagy kiállítás, sok művel, sok felirattal.
Pontosan ez, hogy nagyon sok a felirat, igen, magában a feliratok, igen, elolvasása is.
Igen, és hát az igazság az, hogy olyan sokan vannak, hogy tulajdonképpen nem is mindig olyan nagyon kényelmesen tudnak közel kerülni a feliratokhoz. Tehát vannak olyan látogatók, akik többször is eljöttek megnézni a kiállítást, mert egy alkalommal talán nem volt idejük, vagy nem volt módjuk, mert olyan sokan voltak, hogy mindent olyan alaposan megnézzenek. Tehát erre időt kell szánni erre a kiállításra, vagy érdemes többször is megnézni. Hát most még november 24-ig még meghosszabbították, úgyhogy még azért van idő, hogy ezt meg lehet tekinteni.
Hát ez bizony még ki is kell használni. Visszatérve az osztálynak a munkájára, hányan dolgoznak ott, és milyen formában folyik a munka az osztályon? Milyen témákon dolgoznak?
Hát öt művészettörténész dolgozik az osztályon, és a kutatási területek, szakterületek azért úgy lefedik, mert ugye mi gyűjteményünk az 1830-as évektől a 1945-ig terjed, tehát a 19-20. Századot öleli fel, és így az öt munkatárs kutatási terület az körülbelül lefedi ezt az időszakot, tehát 19. százados, századfordulós, 30-as évek, illetve most nemrég érkezett egy fiatal művészettörténész gyakornoklány. Tehát ilyen értelemben, hogyha bármilyen megkeresés, kiállítás, kutatási téma vetődik fel a gyűjteménnyel kapcsolatban, akkor mindig a korszakban leginkább járt a szakember foglalkozik vele.
A tervekkel kapcsolatban szó volt a nagy monográfikus kiállításról a jövő évben. Más kiállítást esetleg nem a Nemzeti Galériában, hanem külföldön vagy vidéken terve van e véve?
Igen, hát a Nemzeti Galéria, mint a magyar művészet legnagyobb gyűjtő múzeuma, nagyon fontos szerepet játszik a vidéki kiállításokkal való koprodukcióban, tehát sokszor fordulnak hozzánk vidéki múzeumok egy-egy kiállítás előkészületekor, tehát mi nagyon jelentős és intenzív kölcsönzők vagyunk, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül mi önállóan csinálunk egy kiállítást valahol, hanem azért jelentős néha 40-50 művet is kölcsönadunk egy-egy nagyobb vidéki kiállításra. Ugyanakkor viszont mi is delegálunk kiállításokat vidékre, például pillanatnyilag Balatonfüreden a Vasszari Villában éppen egy ferenci kiállítás, amit az Edit rendezett, de más vidéki helyeken is. Külföldön szintén az a helyzet, hogy teljes kiállításoknak a külföldi bemutatása az egy nagy előkészületet igényel. Most volt például nyáron Rómában egy nagy modern magyar kiállítás az ottani Modern Múzeumban, amit most szeptember közepén bontottunk le, ez egy nagyobb előkészületet igényelt, de jelentős kölcsönzők vagyunk külföldi múzeumokban is, tehát a külföldi múzeumok által kért egy-egy vagy több műtárgyat adunk nagy jelentős kiállításokra. Ugyanakkor például a most Párizsban nyílt, Musée d'Orsayban nyílt nagy kiállításra is közel 20 művet kölcsönöztünk. Egy nagyszabású önálló kiállítást készítünk most elő Shanghaiba, ami jövőre lesz. Munkácsi és Kora bemutatására kerül majd sor.
Ezek nagyon szép, izgalmas, érdekes tervek. Hogy van idő mindezt megcsinálni, mert gondolom nagyon sok előkészítő munkát igényel.
Hát nagyon be vagyunk fogva, ez az igazság, mert kevesen is vagyunk művészettörténészek, és azon kívül éppen az említett nagyon intenzív adminisztratív munkával, kölcsönzésekkel a napi feladatok is nagyon sok időt igénybe vesznek, és ezek a nagyobb, komplexebb feladatok is. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem unatkozunk nap, mint nap, nagy, elég sokat dolgozunk, de mivel szeretjük ezt a munkát, amit csinálunk, meg nagyon sokrétű, mert a kutatás is benne van, a maga a fizikai rendezés is egy nagy élvezet, tudományos munka is, írni is kell a katalógusban, tehát tulajdonképpen a mi művészettörténész munkánknak a legszélesebb spektrumát is tulajdonképpen mindig karban tartja és aktivizálja, úgyhogy nagyon változatos a munkánk. Fárasztó, de nagyon izgalmas és változatos.
Még utoljára egy utolsó kérdést, hogy visszatérve a osztályon folyó munkára, illetőleg a mostani kiállításra, amiről beszéltünk. Van-e olyan mű a kiállított tárgyak között, ami különösen a szívetekhez nőtt, amit nagyon szívesen látnátok viszont minél gyakrabban, minél több kiállításon?
Külföldi vagy magyar?
Is.
Nagyon nehéz.
Meg
a más, amikor az ember a tudatával fogad be egy művet, vagy elhelyezi azt a saját korában, és úgy értékeli, vagy hát jelenleg mondjuk talán a Gauguin művek állnak hozzám valamilyen módon legközelebb. Tehát a Gauguin válogatásból nem tudok kiemelni egy-egy képet, de egy jelentős 7 műtárgyból álló Gauguin válogatás látható a kiállításon.
Én egy nagy vűjárrajongó vagyok, úgyhogy én nagyon boldog voltam, hogy ez a szép vűjárkép ide került, különösen Ripő Rónai mellé, de tényleg nehéz így egy-egy művet kiemelni, mert annyira úgy beleillenek azokba a kis tematikus egységekbe, amiben mi úgy beillesztettük, hogy egy-egy művet kiragadni tényleg valóban elég nehéz.
De minden esetre a Szép Művészeti Múzeum anyaga is szép, egészen
igen.
Kimagasló.
Igen.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Zenét hallgatunk, és utána következik a Kaleidoszkóp. Tehát Gergely Marian és Presznivi Edittel beszélgettünk a Magyar Nemzeti Galériának a kiállításairól, és a impresszionista kiállításról részletesen. Amúgy szépet nekem, körbe érett szívem, amúgy fényt, csillagot, mindent mit adhatok.
Álmodj csendes kézfogást, melyel barátod találsz.
Álmodj titkos simogatást, álmodj reggelt éj után.
Álmodj végtelen időt, hogy szerethess a jövőt.
Álmodj embert, ki vár, valahol egy szóra rá talál.
Álmodj igazat és jót, egy újabb álmodót.
Álmodj minden éjszakán új tervet, új csodát.
Égnek a gyertyák, fellobbant a láz, mint ki eddig idegen volt, egy másikat talál.
Égnek a gyertyák, fellobbant a láz, egy téren összegyűlnek, mint ki jövőbe lát.
Álmodj választ, ha felelni kell, mert van ki álmodni mert.
Álmodj tündér fiaidnak, álmodj hazád magadnak.
Álmodj néped, ki tudja nevét, álmodj nyelved, amit éd.
Álmodj álmod, álmodó,
égnek a gyertyák, fellobbant a láng, mint ki eddig idegen volt, egy másikat talál.
Égnek a gyertyák, fellobbant a láng, mint ki eddig idegen volt, egy másikat talál.
Kedves hallgatóink, a zene után következik most a Kaleidoszkóp. Először a Magyar Nemzeti Galéria után most a Magyar Nemzeti Múzeumba invitálom Önöket, ahol Robert Kápáról nyílt kiállítás, egy kicsit máshogy, a játékosként bemutatva. Itt ugyanis arra keresik a kérdést, hogy mi is volt Robert Kápa, fotóriporter, hadutudósító, emigráns. Mindegyik, sőt ezen kívül még olyan személy, akit a nők is szerettek, és akinek szenvedélye volt a játék. Tehát életét a szerepek, kényszerek és lehetőségeknek a csomópontjaként felfogva mutatják be, bemutatva a kontextust is, születésének 100. évfordulója alkalmából. Fényképek, vetített képek, tárgyak, dokumentumok, enteriőrök és hangkulisszák segítik a látogatókat, mutatják be és adják vissza azt a hangulatot, kontextust, amiben élt. Szintén Budapesten a Klebersberg Kultúrkúriában fej vagy és vitorla címmel Matszon Ákos Munkácsi Díjas festőművésznek nyílt kiállítása, aki geometrikus reliefjeiről nevezetes, itt a kiállításon azonban teljesen más oldaláról mutatkozik be, szimbolikus valós tájak jelennek meg, pontosabban vitorlások és vitorlás versenyek, ezeknek a hangulatát figurális formában idézi meg, teljesen máshogy közelítve meg a helyzetet, a valóságot, mint ahogy korábban ezt megtette. A balatoni vitorláshajók ihlették, a vitorláshajók és a víznek, a szélnek a küzdelmét, szimbiózisát kívánta megragadni, olyan módon, ami egy kicsit a szentendrei festészetből ismert profilábrázolásokra emlékeztet, ezeket az elmondt művészeti jelzéseket építette be a természet és az ember egymásra utaltságát kifejező alkotásaiban. A kezdetbeli fej vagy vitorla koncepciójába természetszerűleg az alkotás folyamatában más részletek, motivumok is belekerültek, mozgalmas, dinamikus, feszültséget, intenzitást kifejező sorozat kerekedett ki, amelyik 2012-ben kezdődött, jelenleg mintegy 30 darabból áll, és a tervek szerint a jövőben 40-45 darabra fog még bővülni. Zebegényben a Szőnyi István Emlékmúzeumra is szeretném fölhívni a figyelmet, amelyik ismét megnyílt, és egyszerre két kiállítással is, Rejtett kincsek Szőnyi Zsuzsa gyűjteményéből Szőnyi Istvánnak festményeit, vele kapcsolatos dokumentumokat mutat be, és a Triznya Mátyás és Szőnyi Zsuzsa emlékszoba pedig Szőnyi Zsuzsa és férjének a munkásságát mutatja be. Mindez úgy vált lehetővé, hogy az NKA keretéből fel tudták újítani azt a házat, amit még Bartóki József 1905-ben nyaralónak vásárolt, majd leánya Bartóki Melinda és Szőnyi István itt éltek 1924-től. Az emigrációból, mikor visszatért Szőnyi István, akkor bővítette, pontosabban 1960-ban halálának az évében. A bemutatott anyag ugyanakkor Szőnyi Zsuzsa és férje emigrációban töltött idejét is bemutatja, illetőleg Szőnyi Zsuzsa írói munkásságát és Triznya Mátyásnak a legjelentősebb festményeit, valamint a híres Triznya kocsma atmoszféráját is visszatükrözi. Budapesten a Kisszelli Múzeumban Below the Line Kelemen Zénó kiállítása abban különleges, hogy itt a fiatal művésznek a térbe írható egymásba kapcsolódó formái jelennek meg, amelyek a fizikai valósággal nem egyező, attól eltérő új szobrászi valóságot hoztak létre a csavart ívek, hullámformák, Möbius szalagoknak a különböző összefonódásaival, illetőleg egymást alakító formáival. Esztergomban, a Duna Múzeumban pedig Romantika címmel Kovács Melindának nyílt kiállítása, a Balogh Rudolf díjas fotóművész romantikus tájakról készített felvételeiből. Az év nagy művészeti eseménye a Hódmezővásárhelyi 60. vásárhelyi őszi tárlat, ami 60 éves múltra tekint vissza, és kezdetektől fogva jelentős, országos jelentőséggel bíró esemény volt. Gajasi Miklós, Kuruc D. István, Almási Gyula Béla és Szabó Iván alapította meg, tehát múzeumigazgató, festőművész és szobrászművész közös szellemi terméke, országos jelentőségét már a kezdetekben elnyerte azzal, hogy olyan nagy mesterek vettek részt és nyertek rajta, például Tornyai plakettet Meggyesi Ferenc, mindjárt az első alkalommal,
hogy Barcsai Jenő lett fődíjas a második évben, pedig eredetileg a vásárhelyi, illetőleg vásárhelyhez kötődő művészeknek az alkotásait, illetőleg alkotó tevékenységét kívánták elősegíteni. Az idei évben rekordmennyiségű alkotás érkezett ide, részben meghívásos, részben beadásos rendszernek köszönhetően 768 alkotás, és ebből 194 művész 262 műalkotását mutatják be az Alföldi Galériában. 21 díjat adtak, illetőleg elismerést az idei jubileum alkalmából, és nem csak Vásárhelyen, hanem Budapesten is bemutatkoznak ezek az alkotások. Igaz, a 9-11 galériában csak október 23-áig láthatók a művek. Az Alföldi Galériában viszont, ahol a többséget bemutatják, december 8-áig. Szintén Hódmezővásárhelyen az Emlékpontban Műtermi Jegyzetek címmel is nyílt egy kiállítás. Ezen a kiállításon pedig Zoltai Attila festőművész mutatkozik be, aki helyi, realista hagyományokból táplálkozó, de ugyanakkor újszerű megfogalmazásban fest, illetőleg térábrázolásai és különleges plasztikai megoldásai is vannak. Ezen a kiállításon a festői gondolatvilágába, világnézetébe enged betekintést, ugyanis a műtermi jegyzetekben ecsetek, festéktubusok, paletták, különböző festő kellékek, oldószeres üvegek láthatók a festményeken, de mindig van valamilyen tükröző felület is, és ez a tükröző felület valahogy ellenpontozza a tényeket, fölveti, hogy valóság, vagy festett illúzió-e, amit a festmény nézésekor lát az ember. Miskolcon a Városi Galéria Rákóczi házában Bodonyi 70 címmel nyílt egy retrospektív kiállítás, a Széchenyi és Ivl-díjas Bodonyi Csaba 70 éves születésnapja alkalmából életművét lehet megnézni, nem csak építészeti munkásságát, itt az elmúlt évtized munkáit emelik elsősorban ki, hanem egyéb tevékenységeit is, hiszen ő az MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia helyi szervezetének is az elnöke, és költők, írók, festők, szobrászok, építészek és általában a művészeti élet képviselőinek a bevonásával nagyon izgalmas, érdekes programokat, eseményeket szervez. Visszatérve Budapestre, a Budapesti Történeti Múzeumban Akik hittek Törökországban címmel egy nemzetközi vándorkiállítás látható, több mint 66 tablóból áll, és Törökország történetét mutatja be egy különleges aspektusból, nevezetesen olyan eseményeket és személyeket mutatnak be, akik Törökországnak a szerepét más országokkal szemben, más országok viszonylatában mutatják be. Tehát török diplomaták vannak a II. Világháborúval kapcsolatos tevékenységükkel, és korábbi események, amikor magyarok, lengyelek, spanyolok, németek, abházok, cserkészek, kozákok, tunéziaiak és más népek kerültek kapcsolatba vele. A magyar-török kapcsolatoknál természetszerűleg kiemelik Tököli Imrét, aki ugye Izmir városában telepedett meg, II. Rákóczi Ferencet Rodostóban telepedett meg, illetőleg ott ért 18 évig haláláig, és Kossuth Lajos is szerepel, aki csak másfél évet töltött Törökországban, de akivel együtt hozzávetőlegesen 5000 ember keresett menedéket az Oszmán Birodalomban, Vidin, Sumla és, ahol Kossuth is élt, Kütahija, a hercegvárosát is bemutatják. De bemutatják például a lengyelek helyzetét, 1842. március 19-én avatták föl Adam Jerzy Czartoryski, lengyel hercegről elnevezett Adam Polt, mai nevén Poleneszköly, amit első Abdulmedzsid szultán adományára lehetett létrehozni, 50 hektárnyi földet adományozott ugyanis a lengyel bevándorlóknak. És bemutatják Mustafa Kemal Atatürk tevékenységét is ilyen szempontból, aki a náci ellenes német tudósokat hívta Törökországba már a 30-as években, akik így az új török egyetemek létrehozásában nagy szerepet töltöttek be. Az Ankarai Egyetemen például 1600-nál több menekült német tudós dolgozott. Az utóbbi idők eseményeire is kitérnek, 1988-ban 63 000 kurd menekült került például Törökországba.
Budapesten az országos Széchenyi könyvtárban is nyílt egy érdekes kiállítás Orbis Pictus címen. Itt a Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafika szakos hallgatói Vörös Orbis Pictusához kapcsolódó munkáit lehet megtekinteni, ez az Orbis Pictus pedig Comeniusnak az Orbis Pictusából merített ihletet, aki 150 leckében a teljes világot kívánta bemutatni a tanuló ifjúságnak, tehát Vöröst ez ihlette meg, és Vörös ihlette meg a fiatal művészeket. Teljesen más jellegű kiállítás látható a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban Színek, Ízek, Illatok címmel. Itt kertészet, szőlészet, borászat, szeszipar jelenik meg rendhagyó módon. A természet elemeit itt meg lehet tapintani, szagolni, természetesen látni is, tehát különböző érzékszerveken keresztül virágok, zöldségek, dísz- és gyógynövények jelennek meg, meg a borok és a párlatok. Mindezeket történelmi tények, irodalmi idézetek és különböző korok dokumentumai mutatják be. Az újszerű megoldások között találhatók olyanok, mint például a növénysimogató, vagy az illatpiramis, mágneses színskála, virágénekek, de van animátor sarok játékos feladatokkal, találós kérdésekkel és tudáspróbákkal. Természetesen hungarikumok is megjelennek, így például a paprika, vagy a makói hagyma, a pálinka, és az ezekhez kapcsolódó különböző családi programok is elérhetők. Még egy kiállításra szeretném fölhívni a figyelmet, a Szegedi Vármúzeumra, ahol Titanic és Kárpátia címmel nyílt kiállítás. Kárpátia volt ugye az a gőzös, amelyik a Titanic túlélőit kimentette, és amelyiken dr. Lengyel Árpád dolgozott, a magyar hajóorvos, tehát erre az eseményre emlékezik ez a kiállítás. A kiállítás a Riekai Múzeummal együttműködésben jött létre, Riekából ugyanis elhoztak egy mentő mellényt a Titanicról, a világon mindössze 5 ilyen mellényről tudunk, a mellény pedig úgy került a Riekai Múzeumba, hogy a hajón dolgozott egy Josip Kár nevű horvát pincér is, aki a Kárpátia szerencsés New Yorki kikötése után földre dobott mentő mellények közül egyet elrakott magának emlékbe, és ezt aztán özvegye ajándékozta a Riekai Múzeumnak. Előzetesként a Pécsi Modern Magyar Képtárral szeretném fölhívni a figyelmet, ahol Gaudeo Ergo Sum címmel nyílt kiállítás. Ez Tóth Endre emlékkiállítása, aki a tavalyi évben több magyar múzeumban is helyezett letétbe alkotásaiból, többek között a Janus Pannonius Múzeumnak is adott. Tehát a korai alkotások mellett ezek az új szerzemények is megtekinthetők. Magáról Tóth Endréről érdemes megjegyezni, hogy 1937-ben Sümegen született, és murális, vagyis falképfestőként kezdte művészi munkásságát, de színes kalligráfiákat, lírai absztrakt festményeket, grafikákat és úgynevezett fehér képeket is festett, majd a 60-as években áttért a kollázsokra, kollázs festményekre, kínai tusrajzra, amit aztán a 70-es években a minimál árt követett, 4 akrélképből álló sorozatával például, majd felhagyott a festészettel és a konceptuális művészet felé fordult, amit a mélárt mozgalomhoz való csatlakozása követett, például távirat, képeslap, művészkönyv, újsághirdetés formájában alkotott, és 1972-ben egy filmet is, Örülök, ha címmel a Balázs Béla stúdióban létrehozott, lengyel művészekkel nagyon szoros kapcsolatban állt, de 1980-ban Kölnben telepedett le, és 87-ben tért vissza a festészethez, konceptuális festészethez, és ezekkel a festészeti alkotásaival számos kiállításon vett részt. 2009-ben egy memoár jellegű kötete jelent meg, Örülök, ha egyik mondatot a másik után írhatom, a Gaudeo Örülök, ugyanerre a gondolatra visz vissza, ezért a kiállításnak a címe a Gaudeo Ergo Sum. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készült.